Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Egy nagyon megrázó és szégyenteljes esetről kell beszélgetnünk a mai Naprakészben. Az Átlátszó Erdélyi Portál a Napokban közölt egy cikksorozatot, amelyben azt járja körül, hogy a Csíkszereda elitiskolájának számító Márton Áron Főgimnázium történelem tanára Orbán Zsolt érzelmi és szexuális visszaéléseket követett el a rábízott diáklányokkal szemben. Az oknyomozó portál írását több online lap is szemlézte, az ügy fő vádlottja a maszol.ro portál megkeresésére igyekezett tisztára mosni magát és a személye elleni lejárató kampányként beállítani az igen súlyos ügyet. Nyílt levelet írtak a gimnázium 2009-ben végzett diákjai, az egykori tanárukhoz, a Hargita megyei rendőrség pedig tegnap bejelentette, hogy vizsgálatot indítanak a pedagógusnak és volt városi tanácsosnak az ügyében. Erről a szexuális visszaélésről beszélgetünk a mai Naprakészben, arról, hogy kinek és milyen felelőssége lehet ebben az ügyben, amely ismétlem megrázó és szégyenteljes. Hogyan lehetett volna közbelépni? Hogyan lehetett volna fellépni egy olyan rendszerben, amely, valljuk be, a félrenézésre épül, és nem támogatja az ilyen jellegű közbelépéseket? Dr. Várad Izabella pedagógus, volt iskolaigazgató, volt tanfelügyelő a mai Naprakész vendége. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánunk!
Elkezdődött a sajtó, illetve az áldozat hibáztatás Csíkszeredában, illetve Erdélyben, miközben megvan a klasszikus magatartás is, homokba dugjuk a fejünket egyébként hosszú ideje, és van egy nagyüzemi félrenézés, elnézés is. Miért nem jó ez a viszonyulás, túl azon, amit Markó Ilona, az iskola jelenleg igazgatója mond, nevezetesen azt, hogy ha csak a fele igaz annak, ami szerepel a sajtóban, már az is rendkívül súlyos.
Én nagyon becsülöm a kolléganőt, hogy így veti fel a kérdést, és valóban erre sokan nem vagyunk képesek, hiszen rengetegszer látunk példát lejáratási kampányokra, sejteni véljük azt, hogy valamilyen politikai motívum van a háta mögött ennek, és hát alapvetően az ilyen ügyekben mindig szeretjük azt hinni, vagy mindig könnyebb azt hinni, hogy de hát ez nem is történt meg.
Egyébként az elkövető is pont ezt próbálja igazolni, hogy egy lejáratási kampánynak a főszereplője.
Én azt hiszem, hogy a kettő nem zárja ki egymást. Ahhoz, hogy a grooming jelenségében valakit leleplezzünk, ahhoz sajnos szükség van egy lejáratási kampányra, hogyha maga az intézmény nem úgy viszonyult ehhez a problémához, hogy ezt intézményen belül kezelni lehetett volna, akkor a külső megoldás az csak a lejáratási kampány. És hogy ennek milyen oka van, hogy politikai, hogy magánéleti, hogy pedagógiai, az megint más kérdés.
Ön földrajzilag messze van Hargita megyétől. Ismeri a szereplőket, a szereplőknek egy részét személyesen?
Sokukat ismerem, hiszen együtt dolgozunk, akár magyar tanárként, akár abban az intézményben, ahol jelenleg dolgozom. Egy egész ország pedagógusaival tartom a kapcsolatot. Orbán Zsolt kollégával személyesen is dolgoztunk már többször együtt, és szeretném hangsúlyozni azt, hogy én őt kiváló szakembernek tartom. Sajnos a kettő nem zárja ki egymást, és hogy nem mondhatom azt sem, hogy valaki, aki egyrészt kiváló szakember, az ne követhetett volna el ilyen cselekedeteket, bár én is azt mondom, mint minden más kolléga, hogy nem az én szemem láttára. De hát a dolognak nem is az a természete, hogy az ilyesmit nyilvánosan szokás csinálni.
Szexuális behálózástól beszélünk, grooming ez az idegen megnevezése, ami azt jelenti, vagy annyit tesz, hogy az elkövető módszeresen érzelmi, illetve bizalmi kapcsolatot kialakítva becserkész, behálóz egy gyereket, vagy egy fiatalt, a célja pedig a szexuális kizsákmányolás, a visszaélés. Mi a környezetnek a felelőssége? Itt említette ön azt, hogy ez nem a szemünk láttára történik, de hogy attól még a környezetnek a felelőssége meg lehet, mert jelek vannak, jelek lehetnek, hogyha elég érzékenyek vagyunk fogni ezeket.
Borzasztóan nehéz az ilyesmit bizonyítani, hiszen ez valahol mindig együtt jár azzal, hogy az elkövető, és itt most általánosan beszélek, nem a konkrét esetről, tehát így az elkövető ilyenkor mindig felépíti a személyiségét. Ezért mondom azt, hogy végül is összefügg azzal, hogy másrészt pedig ő egy nagyon jó pedagógus, mert hogy ez az alapja annak, hogy eloszlassa a gyanút. Mert az van a fejünkben, hogy aki ilyen jó az egyik területen, ez nem lehet rossz a másik területen. És nem vagyunk hajlamosak ezt elhinni. Sőt, maguk a leánkák is ebben a korosztályban nagyon-nagyon benne van az, hogy rettenetesen sok érzelem topzódik bennük, nagyon motorognak a hormonok, de hát mi felnőttek vagyunk, és attól vagyunk pedagógusok ráadásul, hogy évente szembesülünk ezzel. Tehát, hogy ismerjük ezt, tudjuk, azt is tudjuk, hogy ilyenkor még a szeretetnek a különböző változatait még nem definiálták önmaguk számára a gyerekek. Tehát, hogy még nagyon vékony a mesdje a között, hogy mi a mentor-diák közötti csodálat, és mi az egyéb típusú vonzalom közötti különbség, hasonlóság. Tehát, hogy ők maguk ebben még bizonytalanok, még tapasztalatlanok, éppen ezért fontos az, hogy a pedagógusnak ehhez legyen tapasztalata. Másrészt a legnagyobb kérdés szerintem ebben az ügyben az a szemtanúknak a felelőssége, mert az, hogyha bebizonyosodik, és a jelek azért erre mutatnak, hogy a tanár úr ezeket elkövette, akkor szinte nem is kell az ő felelősségéről beszélni. Természetes, hogy ilyet nem tehet pedagógus. De nagyon nagy kérdés az, hogy aki minimális jeleket tapasztalt, észlelt, az miért nem lépett közbe idejében? Ez a nagy kulcskérdés, mert hiszen itt elveszítünk tulajdonképpen egyébként pedagógust, akinek segíthettünk volna talán azzal, hogy egy kicsit helyre rántjuk őt, hogy megbeszéljük vele, hogy nézd meg, az a viselkedés, amit te teszel, még a legeslegelején, az már nem oké. És lehet, hogy nem fajult volna idáig, de látjuk ezt a történetet fejlődésében, tehát az egyre több. Ilyenkor az, aki felvállalja az ilyen cselekedeteket, aki belesodródik, arról kell, hogy tudnunk, hogy egyre többet és többet kíván ebből a fajta kapcsolatból, és hogy az elején még óvatos gesztusok vannak, és utána ez kivirágzik tulajdonképpen. Nagyon jó lett volna elejét venni, tehát, hogy már ott meg kellett volna állítani a jelenséget, ahol egy kolléga úgy beszél a saját társairól, hogy azokat rossz fényben tünteti fel a gyerekek előtt. Tehát már ez volt egy olyan pillanat, amikor közbe kellett volna lépni, hogy ne azzal szerezzen magának népszerűséget, hogy a többi kollégának a viselkedését, a magatartását kifogásolja. Ez etikailag nem megengedhető egy tanári karban. Azt is kellett volna tapasztalni, hogy a kollégák nem mennek szívesen vele kirándulni, mert jól tudják azt, hogy megengedett ezeken a kirándulásokon az alkoholfogyasztás, és nem értenek egyet ezzel. De onnantól, hogy nem értek egyet ezzel, odáig, hogy lépni kell valamit ez ügyben, hogy maga az elkövető kolléga is elismeri, hogy igen, vannak alkohol problémái. Nem tudjuk, tehát hogy én nem vagyok ennek a tantestületnek a tagja, nem tudom, hogy mik történtek, milyen lépések történtek, és mik nem, csak feltételezni tudom az olvasottak alapján. De abban egészen biztos vagyok, hogy bármi is történt, annak nem volt eredménye. És ez a lényeg a történet kimenetele szempontjából.
Dr. Várad Izabella pedagógus volt, iskolaigazgató volt, tanfelügyelő a mai napra kész vendége. Annak kapcsán beszélgettünk, hogy az Átlátszó Erdélyi Portál érzelmi és szexuális visszaélések sorozatát tárta fel a csíkszeredai Márton Áron Főgimnáziumban. az elkövető a főgimnázium egy volt tanára, most már nem tanít a főgimnáziumban, Orbán Zsolt. A felelősökről beszéltünk itt az imént, az iskoláknak, illetve az államnak is az a dolga, hogy az ilyen ügyek azok feltárhatóak, illetve, hogy ön hangsúlyozta, megakadályozhatóak legyenek. Nem azt látjuk, hogy ez történt. Van válasz a mi értekre?
Tulajdonképpen van válasz, de nem hiszem, hogy ez erkölcsileg elfogadható. Az, aki felelős lenne, vagy akinek dolga lett volna közbelépni, az nyilvánvalóan saját magát menti. És tudni kell, hogy ez ugyanúgy része a jelenségnek, annak a pszichológiai folyamatnak, ami a grooming kapcsán történik. Ennek a résztvevője, a beazonosított résztvevője a szemtanú. És nagyon sok múlik rajta. Az is nagyon sokat elárul, hogy a gyermeket nem mernek azokhoz fordulni, akikhez kellene, az osztályfőnökhöz, a másik kísérő tanárhoz, az iskolapszichológushoz, az igazgatóhoz. Ugye az igazgatónak ez mindig nagyon nehéz, amikor az igazgató fölfedez egy tehetséges pedagógust is oda viszi, vagy oda csalja az iskolájába, mert hogy tulajdonképpen felelősséget vállal érte, itt egy ilyen viszony van. Nagyon sokáig működik, nyilván nem azt mondom, hogy helyes, de valahol lelkileg érthető az, hogy próbálja menteni a kolléga bőrét, csak ennek rossz eszközeit választja. Tehát hogy ilyenkor a kollégával, sajnos én azt kell, hogy mondjam, hogy hasonló esetem volt az iskolában, nem történtek erőszakok, pontosan azért, mert leültünk és megbeszéltük, hogy nézd meg, akkor, amikor ezek a leánkák ilyen túlfűtött hangulatban úgy gondolják rólad, hogy te vagy az érzelmeiknek a célpontja, akkor hogyan ne add a lovat alájuk, vagy hogyan ne tegyél olyan jelzéseket, amelyek a leánkák számára félreérthetőek, még akkor is, ha benned nem tudatosan. És addig, ameddig a személyes, tehát a személyiség még egészséges, hogy így mondjuk, még a normalitásra törekszik, addig ezt a jelenséget egy jó beszélgetéssel, ha kialakulnak ilyen viszonyok, vissza lehet fogni, meg lehet állítani.
De hogy meg lehet bizonyosodni akkor is arra, hogy ilyen történik egy iskolában, amikor, és hogyha nézzük ennek az ügynek a sajtó által felgöngyölített részleteit, akkor azt látjuk, hogy nagyon sokan mondják azt, hogy hát sejtettük, hogy ez van, de hát nem tudtuk biztosra.
Ha sejtünk valamit, akkor igyekszünk róla megbizonyosodni, különösen azért, mert az az érdekünk, hogy bebizonyítsuk, hogy nem így van. És hogyha ennek kapcsán az bizonyosodik be, hogy így van, akkor viszont lépéseket kell tenni. De nekem megmagyarázhatatlan az, hogy egy igazgató, aki végig, tehát hogy abból, amit a leánkák az interjúkban elmondanak, abból végig látszik, hogy ő gyanakszik. Az is látszik, hogy a szülők gyanakszanak. De ez a gyanú nem válik tettekké. Hogy senki semmit nem ír le ennek kapcsán, ennek van magyarázata, de az ügy súlyosságára való tekintettel mégiscsak érdemes lett volna fölismerni azt, hogy ennek az a módja, hogy leírjuk. Nem jutott volna sajtóbotrányig az ügy, hogyha belül meg lehetett volna oldani. Az teljesen természetes, ha azt látom, hogy benyitok egy üres terembe, és ott egy kollégám egy hatodikos leánkán fekszik, akkor dolgom van ezzel kapcsolatban. Az egyik dolgom az, hogyha tényleg jó barátok vagyunk, akkor beszélgessünk el erről. A másik dolgom pedig az, hogy erről értesítsem azt, akit értesítenem kell, az igazgatót, az iskolapszichológust. Nagyon nagy kérdés, hogy itt az iskolapszichológus mi az, amit tud, és mi az, amit hajlandó elmondani a sajtóban, ugye ezek konfidenciális beszélgetések, lehet, hogy sokkal több minden történt, mint amit ő hajlandó a sajtónak elmondani, de megint azt tudom mondani, hogy de bármit is tett, annak nem lett eredménye. Tehát, hogy ott már régóta egy iskolaigazgató és egy iskolapszichológus be kellett volna, hogy vonja a gyámügyet, be kellett volna, hogy vonja a rendőrséget, csak azért, hogy a gyanú az beigazulódjon, vagy tisztára tudják mosni a kollégájukat.
Cinkosság van, gyávasság van, félrenézés van, mind a három van?
Talán igen, vannak olyan esetek, tehát hogy nem mindenki egyformán reagál. Nyilván az a baráti kör, ahol a tanár úr a friss barátnőit bemutatja, akár nagykorúak, akár nem. A tanítvány jogilag bár nagykorú, az azért tanítvány, tehát ugye akkor sem korrekt a viszony, hogyha ő már betöltötte pont két napja a 18-at, mert ő még mindig egy tapasztalatlan, sérülékeny gyermek, akinek az érzelmeivel nem jó, ha visszaélünk. Miközben nem tilos a pedagógusoknak feleségül venniük a volt tanítványaikat, nem erről van szó, sőt, én úgy értettem, hogy a csíkszeredai tanári karban erre sok példa van. Semmi baj nincsen ezzel, hogyha erről felnőtt emberként és érett gondolkodású emberként tudunk dönteni. De az, hogy természetesnek veszünk, hogy nagyon fiatal leánkákkal jelenik meg a társaságban egy kolléga, minimum egy beszélgetésnek történnie kellett volna.
A Transtelexen megjelentetett írásában ön, amelynek az a címe, hogy a cinkosság oktatásjogi lehetőségei, széljegyzetek az abúzus kapcsán, ön azt írja, idézem, az eset a sokadik olyan székelyföldi oktatási konfliktus, aminek nem is kellett volna létrejönnie, ha a szereplők ismerik és alkalmazzák a törvényeket, jogszerűen járnak el saját hatáskörükben, és nem gondolják azt, hogy az ilyesmi csak papírmunka, amit egy olyan államhatalom kényszerít ránk, amivel sajátságos a viszonyunk, tehát igyekszünk ignorálni azokat a törvényi lehetőségeket is, amelyek egyébként a rendelkezésünkre állnak, eddig az idézet. Ez azt jelenti, hogy a rendszerben van szabályozás arra vonatkozóan, hogy az iskolai szexuális zaklatási eseteket, azokat hogyan kezeljük?
Természetesen van egy büntető törvénykönyv, ami az iskolában és azon kívül is ugyanúgy érvényes, de van egy munkaszerződése a kollégáknak, van egy minden intézménynek van egy belső rendszabályzata, ami az ilyen jellegű kihágásokat is kell, hogy tartalmazza. Ez egy egységes működési szabályzat, országosan egységes működési szabályzatnak az iskolára alakított változata. Tehát, hogy nagyon abból a keretből nem lehet kilépni, de a helyi specifikus dolgokra is kitérnek ezek a belső működési szabályzatok. Már ezt is megsértik több ponton. Plusz, hogy minden oktatási intézménynek van egy etikai kódexe, amit a kolléga tudomásul kell, hogy vegyen. És hogyha nem az etikai kódex szerint viselkedik, akkor annak igenis vannak procedurális következményei, van egy fegyelmi bizottság, vannak különböző kiszabható büntetések, figyelmeztetéstől egészen a szerződés fölbontásáig. Többször történik utalás arra, hogy neki van, tehát hogy senki nem csinálhat vele semmit, ezt mondja a gyermekeknek, ha valóban úgy van, ahogy a lányok erről vallanak. Ez egy félreértés, egy címzetes állást is föl lehet bontani, és én úgy gondolom, hogy ennek kapcsán aztán igazán föl lehet bontani.
Nem, vagy távol áll tőlem az, hogy védjem az elkövetőt, illetve védjem a cinkosait. Kérdésként merül fel az, amikor drogfogyasztásról, alkoholfogyasztásról beszélünk az iskolákban, akkor mindig az van, hogy ha igen, vannak iskolák, de a mi iskolánkban nem, a mi iskolánkban ilyen nem történik. Tehát, hogy szégyeljük, vagy ott van az, hogy szégyeljük, hogy a mi iskolánkban van egy iskolai szexuális zaklatásos eset, vagy zaklatási eset, egy szisztematikus abúzus, de nem beszélünk róla, hogy hát nehogy rossz fényben tüntessük fel a tanintézményünket.
De tulajdonképpen, ha őszinték vagyunk magunkhoz, akkor ez tényleg szégyenletes, hogy előfordul. Az a szégyenletes, hogy mi idejekorán nem léptünk közben, nem vettük észre, nem tettünk lépéseket, nem rángattuk meg a tanár úr manzsettáját, és nem mondhattuk azt, hogy ezt nem teheted. Nem beszélgettünk előre, nem idéztük fegyelmi bizottság elé, tehát hogy molesztásoknak a sorozata körvonalazódik, én nem mondom azt, hogy ez feltétlenül megtörtént, de vélhetőleg igen. Tehát, hogy nem jut idáig egy eset, nem tud valaki 20 éven keresztül, mintegy 20 éven keresztül kihasználni lányokat, hogyha minden rendeltetésszerűen működik egy intézményben. És ez nagyon fontos, hogy, hogy egy jó hírű intézményről van szó, és hogy ezt a jó hírt ezt meg kell tartani, és még ha nem lenne jó hírű is, mi szülők, én is szülő vagyok, úgy adjuk oda az oktatási intézményekbe a gyerekeinket, hogy szeretnénk őket egészben visszakapni, és ez egy nagyon alapvető elvárásunk, hogy ilyesmi ne forduljon elő akármelyik iskolában, tehát hogy nem csak a jó hírű gimnáziumokról van szó. De itt van egy nagyon érdekes viszonyulás a közösség részéről, ahogyan szemet hunynak a fölött, hogy hát igen, ez történik, tudjuk, viszont ez egy jó tanár, viszont ez egy jó iskola. Vállalom azt, hogy a gyerekemet beíratom a tanár úr osztályába, ahol ott korábban már visszaélt vele, de továbbra is azt az osztályt választom, ahol ő osztályfőnök, és nem kezdek el gyanakodni, hogy lehet, hogy a kislányom szenved emiatt. Lehet, hogy nem akarja nap, mint nap látni osztályfőnökként is azt, aki úgy ért hozzá, hogy nem kellett volna. Tehát itt szemet hunyunk se. Másik nagyon nagy probléma az, hogy mi az, ami belefér egy közösség normáiban, mit tartunk normálisnak az ügyben, hogy meddig lehet alkoholizálni, meddig mehet közel egy tanár egy diákhoz, milyen viszonyok alakulhatnak ki, és meddig toleráljuk akár a kamaszoknak a szexualitását is. Nagyon jellemző ebben, hogy nagyon szabatosan gondolkodik mindenki, nagyon nagy a megengedés azzal kapcsolatban, hogy mit engedünk meg a gyermekeknek, nem ellenőrizzük őket, hogy tudjuk, gyanakszunk, hogy van, de mégsem ellenőrizzük a gyermekeinket, ha a tanár úr lakásán vannak. Nem gondoljuk azt, hogy bármelyik szülő, hogyha olyan nagyon gyanakszunk, és tényleg tudjuk, akkor felkísérjük a gyermekeinket, vagy utánuk megyünk, vagy néha fölhívjuk őket telefonon, vagy egyáltalán tudjuk róluk, hogy hol vannak, hogy időre érkeznek haza. Tehát, hogy beszélgetünk a leánkákkal arról, hogy ha esetleg egy ilyen SMS-t kapsz a tanár úrtól, hogy vissza kellene fordulni, akkor lehet, hogy nem kellene visszafordulnod. Nagyon jellemző, hogy miközben nagyon megengedőek vagyunk, nem beszélünk, és nem beszélünk érett felnőttséggel a gyerekekkel arról, hogy mi a teendőjük.
Dr. Várad Izabella pedagógus volt, iskolaigazgató volt, tanfelügyelő a mai napra kész vendégem, és annak kapcsán beszélgetünk, hogy az Erdély Átlátszó Portál feltárta, hogy a csíkszeredai Márton Áron főgimnáziumban érzelmi és szexuális visszaélések egész sorozatát követte el az iskola egy elismert, jó nevű tanára, Orbán Zsolt. Beszélnünk kell arról, itt az elmúlt 20 percben nagyon sok szó esett arról, hogy a tanárkollégáknak a felelőssége, aztán érintettük itt most az imént a szülőknek a felelősségét. Mi az osztálytársaknak a felelőssége, illetve mi a rendszernek a felelőssége ebben, mert itt szó volt a szexualitásról. Úgy vélem, hogyha a szexualitáshoz másképp viszonyulnának a gyerekek, másképp viszonyulna a közösség, ha az iskolában lehetne szexuális nevelésről beszélni, igazi szexuális nevelésről beszélni, akkor talán hamarabb felismernék az osztálytársak is a szexuális zaklatásnak az elkövetőjét.
Nagyon nehéz az osztálytársokat vádolni ezzel, hiszen ők maguk is kiskorúak még a legtöbben ezekben az esetekben, és ugyanúgy éretlen személyiségek. Tehát, hogy az, ahogyan viszonyulnak hozzá az esetekhez, az pontosan azt tükrözi, hogy az a bizalom, ami ki kellett volna, hogy alakuljon legalább egy olyan felnőttel az iskolában vagy otthon, akinek ezt el tudják mondani, és aki komolyan veszi őket, ez nem alakult ki. Tehát az, amikor mégiscsak oda mennek a másik kísérőtanárhoz, aki azt mondja, és megint hozzáteszem, hogy amennyiben igaz ez a kijelentés, de nem tudom, hogy van-e okunk megkérdőjelezni, hogy Orbánnak van egy ilyen szokása, de ezt úgy kell elkerülni az ilyen helyzetet, hogy nem kell inni. Ez egy nagyon jó tanács. De azt nem lehet elfogadni, amit a mondat elején mond, hogy van egy ilyen szokása. Mert nem lehet egy pedagógusnak ilyen szokása. És ezt nem lehet elfogadni, és nem lehet megtanítani ezzel a magatartással a gyermeket arra, hogy ez normális.
A szexuális nevelés témájával kapcsolatosan mennyiben igaz az az állítás, hogy ha lenne ilyen a hazai oktatási intézményekben, ha komolyan venné a rendszer ezt, akkor felismerné az áldozat azt, vagy másképpen beszélne erről, bátrabban beszélne erről a szüleinek is?
Nagyon nagy az ellenérzés a közösség részéről ezzel a, nem is tudom minek, nem tantárgyal kapcsolatban, pedig nagyon fontos volna, hogy tudatosuljon, hogy a szexuális nevelés nem azt jelenti, hogy arra biztatják a gyerekeket, hogy minél többet szexeljenek. Tehát, hogy ez nagyon fontos volna tisztázni, hogy nem arra buzdítjuk őket, hogy foglalkozzanak minél többet és többször ezzel a témával, hanem hogy egyáltalán a nemi szerepekkel kapcsolatos viselkedést elsajátítsák, azt, hogy megértsék azt, hogy hogyan működik a testük, megértsék azt, hogy az érzelmeknek és a testiségnek milyen kapcsolata van, és itt ebben az esetben konkrétan ennek a deformálódását látjuk, hogy a gyermekek természetesnek veszik azt, hogy érdeklődik irántuk tanár, és versengenek érte. Az ilyen eseteket például azért érdemes megbeszélni, hogy ők a helyükre tudják tenni a különböző típusú vonzódásokat. Nagyon gyakran van az, hogy egy szeretett személyt, akit nagyon nagyra tartunk szakmailag, azt például még jópofának is tartjuk, vagy például szexisnek tartjuk, és ez nem tilos, de ez az érzés, ez itt áll meg. Na most ezekről a helyzetekről nagyon jó volna ennek kapcsán beszélni. Arról, hogy hogyan védjék meg magukat, nem csak a felnőttek ilyen jellegű támadásától, vagy manipulációitól, hanem a kortársaiknak a próbálkozásaitól is, ami nem azt jelenti, hogy magától a szexualitástól kell a gyerekeket, a kamaszkorú lányokat és fiúkat, mert nyilván ők is ott vannak ebben a történetben, őket vissza kell fogni, hanem valahogy arra kellene őket megtanítani, hogy ezt tudják örömmel megélni. És ennek része az is, hogy egész életükben ne az abúzusra gondoljanak akkor, amikor bárki közeledik hozzájuk. Ennek a groomingnak sajnos az a jellegzetessége, hogy ez nem olyan bűncselekmény, mint a lopás, hogy visszaadom az abúzáltnak a pénzt, azt jól vagyunk. Mert azt az állapotot, azt az érzelemvilágot már soha nem lehet visszaadni, ami az abúzus előtt volt.
Nem beszéltünk az iskola pszichológusoknak a feladatáról, illetve felelősségéről. Ha működne megfelelő iskola pszichológusi hálózat Romániában, mert hogy azért mondom, hogy megfelelő, mert arra panaszkodnak az iskola pszichológusok, hogy rengeteg iskola, illetve rengeteg gyerek jut rájuk, tehát hogy eleve nem tud egy megfelelő munkát kifejteni, nem kerülhet sor megfelelő beszélgetésekre, illetve a hozzáállás is az iskola pszichológusokhoz elég fura, tehát volt már olyan beszélgetés, amiben azt arról mesélte az iskola pszichológus, hogy az osztályfőnök elkiáltotta magát a folyosón, hogy menjél XY, mert vár a dilidoki. Hát, hogy hogyan viszonyulunk az iskola pszichológushoz, arról is beszélnünk kell talán.
Így van, nagyon-nagyon fontos, és nagyon fontos, hogy tudjuk azt, hogy mi a hatásköre egy iskolapszichológusnak. Az iskolapszichológus a mi gyermekeinkkel nem beszélgethet, hogyha mi szülőként nem adjuk az írásos beleegyezésünket. Ez minden beiratkozó gyermek szülei egy ilyen nyilatkozatban fejezik ki azt, hogy szeretnék, vagy nem szeretnék azt, hogy az iskolapszichológus négy szem közti foglalkozáson beszéljen a gyermekével. Ez nem azt jelenti, hogy frontálisan, tehát az osztályteremben nem dolgozhatnak fel, mit tudom én, egy drog problémát, alkohol problémát együtt az iskolapszichológussal, de ilyen négy szem közti beszélgetésre a gyermek csak akkor mehet, hogyha a szülő áldását adja erre. Jó volna, hogyha a szülők megértenék, hogy ez nagyon fontos, hogy akarják, és csak hát nagyon extrém esetekben nem ajánlom ezt, amikor magával az iskolapszichológussal valami probléma lenne, de hát miért lenne? Valóban rengeteg gyermek tartozik egy-egy iskolapszichológus körzetébe, ezt így nevezik, és az is előfordul, hogy nem egyetlen oktatási intézményt látnak el, hanem többet, akár hármat, négyet is, vagy hogy vidéken is van egy-egy kihelyezett iskolájuk, ami szintén hozzájuk tartozik. Nagy oktatási intézményben, és a Mártonáron ilyen, azért ez nem így van, de valóban nagyon sok a gyermek. Ha minden gyermeknek minden problémájára oda akarna figyelni, akkor valószínű nem győzni. De tudni kell, hogy ő csak azzal foglalkozhat, és addig foglalkozhat, ameddig a problémát azonosítja. Tehát, hogy az iskolapszichológus nem azonosít, nem diagnosztizál, és nem végez terápiát, hanem azonosít egy problémát, amivel tovább küldi a gyermeket, beszél a szülővel, beszél, ha olyan természetű a dolog, akkor az iskolaigazgatóval, és együtt a rendőrséggel, gyámügygel, hogyha a gyermek veszélyben van, mondjuk a családjában. Tehát lépéseket tesz, de a lényeg az, hogy ahogy az ő problémája, az ő dolga az, hogy azonosítson egy problémát, és a megfelelő szakemberhez irányítsa a gyermeket, a szülőt.
Zárásként beszéljünk arról egy gondolat erejéig, hogy kipattant ez az ügy. A sajtónak köszönhetően, a sajtónak hála kipattant ez az ügy, amiről beszélni kell, de nem elég beszélni, hanem meg is kell oldani ezt az ügyet. Most elhangzanak nyilatkozatok a polgármester részéről, volt iskolaigazgató részéről, akkori tanfelügyelő, főtanfelügyelő részéről, csak hogy arról a pedagógusról beszélünk, aki önkormányzati képviselő volt, arról a pedagógusról beszélünk, aki a tanfelügyelőségen aktív munkatárs volt, számítani lehetett rám, legalábbis ez derül ki a nyilatkozatokból. Zárulhat ez az ügy megnyugtatóan?
Sajnos nem látom nagyon pozitívan ezt a helyzetet. Valaki, aki egy ekkora botrányba keveredett, egészen biztosan nehezen tudna visszamenni, ismét tanítani. Ehhez az kellene, megvárjuk, hogy lezáruljon, ugye tudjuk, hogy rendőrségi vizsgálat történik ebben az ügyben, és ennek az eredményét várjuk. Én lennék a legboldogabb, hogyha bebizonyosodna, hogy teljességgel ártatlan ez a pedagógus, és ez csak egy ilyen csinált nyafogás volt, mert ez azt jelenteni, hogy nincsenek sérültjei ezeknek a cselekedeteknek, hanem csupán előadtuk azt, hogy jaj, de mennyire sérültek vagyunk. Tartok tőle, hogy nem ez a verzió álljon meg a helyét. A tanár úr beadta lemondását, és nagyon helyesen tette, illetve hát szabadságot vett ki, és jelezte, hogy nem tér vissza a katedrára. Én azt is helyesnek tartom, hogy mit mond a polgármester úr. Nyilvánvalóan mindenki igyekszik ettől az ügytől elhatárolni magát, és leszögezni, hogy nem volt róla tudomásra, és éppen ezért nem tudott közbelépni idejében. Mindenkinek most ez a narratívája. És hát valahol érthető, de az sem lehet, hogy semmilyen felelőssége ne legyen a szemtanúknak. Nagy kérdés, hogy szemtanúk voltak, vagy nem voltak szemtanúk, vagy miért nem voltak szemtanúk. Tehát, hogy egy igazgató, aki gyanakszik, hogy elküldi azt a tanárt kirándulni, és ott alkohol folyik, és esetleg abúzus is, akkor a legelső dolog, hogy úgy tud meggyőződni, hogy ő is elmegy kirándulni. Tehát, hogy mi tartotta vissza ezt az embert attól, hogy részt vegyen, és akár a jelenlétével megakadályozza azt, hogy megtörténjen az eset. Nagy valószínűséggel a jelenlétében nem történt volna meg, tehát megbizonyosodni nem tudott volna róla, de megakadályozni talán egy-két, akár több alkalommal is lehetett volna. Nem tudom, miért nem mondták ki ezeket, miért nem történtek beszélgetések, tehát ugye rengeteg felelőse lehet ennek az esetnek, és nem azt hiszem, úgy sejtem, hogy itt nem csak a tanár úr feje fog hullani.
Zárhatunk egy ilyen beszélgetést bizakodva? Bizakodhatunk-e, vagy bízhatunk-e abban, hogy kipattant ez az ügy, és elkezdtünk beszélni erről, elkezdett a közvélemény foglalkozni ezzel, akkor kiderülnek újabb esetek, mert hogy ki kell derülnie újabb eseteknek, ha vannak, és megakadályozhatók lesznek, tehát feltárhatók, megakadályozhatók az ügyek, tehát minél hamarabb rájövünk arra, hogy itt tenni kell valamit.
Így van. Azt el kell, hogy mondani, hogy mondjuk, hogy egy abuzált személy az egész életében abuzált személy marad. Tehát nincs az a feldolgozás, hogy bizonyos emlékképek időnként különböző helyzetekben ne törjenek ismét rá egy abuzált kislányra, akár felnőtt korában is. Biztos, hogy nekik nem jó, nem kellemes, és miért rejtegetjük ilyen hosszú időn keresztül? Mert nem jó erről beszélni. Annak, aki ebben érintett, az tényleg a háta közepére kívánja, hogy erről ismét beszélgetni kelljen, sőt, még bizonygatni azt, hogy vele mi történt. Tehát, hogy biztos nem a történet résztvevőinek jó az, ami történt. És el tudom képzelni, hogy a tanárodnak nagyon kellemetlen napjai vannak emiatt. Azt is tudom, hogy nagyon nehéz a helyzete ilyenkor egy felelős igazgatónak, és borzasztó nehéz a kollégájának lenni most ennek a tanár úrnak, hiszen ott van bennünk az önvált, hogy vajon mi az, amit tehettünk volna, vagy miért nem láttuk, vagy miért nem akartuk látni, stb. Egyetlen pozitívuma van ennek, hogy talán, hogyha ha erről beszélünk, és felhívjuk rá a figyelmet, és elmondjuk azt, hogy éberek vagyunk, és ezt nem lehet megtenni, és ez nem normális az, ami történik, tehát nem tartozik a normalitásba, akkor a közösség nem fogja ezt elfogadni, és ilyesmi nem történik tovább. Tehát a boldog befejezés az csak az lehet, hogy megállítjuk ezt a jelenséget, hogy nem engedünk utat neki, és hogy addig beszélünk róla, ameddig tudatosul a szülőkben, a gyerekekben, hogy nincs ilyen, hogy tanár-diák szerelem, ami eljut egészen a szexualitásig általános iskolában vagy középiskolában. Mi nem adhatunk ennek helyet.
Dr. Várad Izabella pedagógus volt, iskolaigazgató volt, tanfelügyelőm. Köszönöm a válaszait.